Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus, a te drága szent fiad nevében jövünk el imádsággal, háladással, magasztalással és dicsérettel járulunk a te szent színed elé, mert méltók vagyunk arra a szent vér tisztító ereje által, hogy a szent színed elé járuljunk, hogy belépjünk a tróntermedbe. Kérjük, atyám, hogy valósítsd meg a te álmaidat a te gyermekeid életében. Mutasd meg azt a cipőt, amiben járniuk kell. Mutasd meg az ő elhívásukat, hogy pontosan beleilleszkedjenek a te tervedbe. Hálát adok, atyám, hogy te megőrzöd mindazokat, akiket ránk bíztál. Egységben, békességben, szeretetben, szent egészségben és bővölködésben. Dicsérünk, Uram, magasztalunk téged. Áldjuk a te szent nevedet. Köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, akit elküldtél megváltóul. Köszönjük neked a kereszt bevégzett munkáját, és mi megragadjuk a kegyelmet, a kegyelem ajándékát, a megigazultság ajándékát, hogy ezáltal tudjunk uralkodni az életben minden helyzet felett a Krisztus által. Hálát adunk, atyám, hogy te felfeded a Krisztus nekünk az írásokban, hogy őrá tekintsünk szüntelen. Dicsérünk, Uram, a te jelenlétedét, köszönjük a kenet növekedését, felemeljük a szövetség vérét, magasan felettetek, a szereteitek felett, a munkátok felett, az anyagi helyzetetek felett, az egészségetek felett. És ez azt jelenti a pusztító számára, hogy nem közelíthet hozzátok. Hálát adunk, atyám, a te látogatásaidért. Hálát adunk, atyám, a kijelentésekért, a közlésekért. Köszönjük, Úr Jézus, a végtelen szeretetedet, és mi is kifejezzük a szeretetünket irántad, és köszönjük, hogy te közlésekkel látogatsz meg bennünket. Dicsérünk, Uram, és magasztalunk téged. Köszönjük a növekedést szellemben, létszámban. Szólítjuk az elveszetteket északról, délről, keletről és nyugatról. És köszönjük, atyám, hogy gondod van Ságvár és a szomszédos településen működő szolgálatokra a Jézus nevében. Köszönjük, Uram, az erősödő kenetet, ennek a gyümölcseit, és hogy a világ meglátja a te dicsőséges voltodat a Jézus nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat azzal az üzenettel, hogy lásd meg Jézust.
Lásd meg Jézust.
Szeretettel köszöntünk benneteket. Szombaton egy igen erőteljes jelenléte volt az Úrnak a siófoki gyógyító összejövetelen. Azt hiszem, hogy mindannyian valamilyen mértékben megtapasztaltuk. Az Úr nagyon szerencsésen ültetett, mert egy kupacba voltunk. Előttünk is bárányok voltak, mögöttünk is bárányok voltak, és össze tudtunk kapcsolódni. Fizikálisan is, tehát kezünkkel összekapaszkodtunk, a hitünket összefogtuk, és a húgom azt mondta, hogy valami van ebben a kéz összekapaszkodásban, mert ő egy darabig ott állt az írma mellett egy szál magában, és nem érezte az Úr jelenlétét olyan mértékben, de amikor megfogta a szomszédja kezét, meg még rátette az előtte levőre is a kezét, az Úr jelenlétét elkezdte jobban érzékelni. Tehát ez egy bizonyság, és áradt a kenet, igen. E-mailben elküldtem nektek egy kis anyagot. A tanítás egyik pontja arról szólt, hogy középpontba helyezni Jézust, és erről szólt az a tanítás is, amikor a beteg embert, a gutóütöttet leengedték a tető megbontásával középre. hogy nekünk is Jézust középpontban kell tartanunk. A Lukács 5.19-ben volt ez a gutaütött esete, de az Úr adott még hozzá néhány igét. János 19.18-ban azt olvassuk, hogy a három kereszt közül Jézust a középsőre függesztették fel. Aztán a János 20.19-ben, meg a János 20.26-ban arról szól a történet, hogy miután Jézus feltámadt, és ajtónyitás nélkül belépett a tanítványokhoz a terembe, középen megállt. És még egy igét odaírtam, meg idéztem egy 2010-es örömhírmondó újságból, hogy Mária és Márta története. Igaz, hogy egy picikét másra van kisarkítva az, de igazából a Mária Jézust helyezte középre, tehát ide is nagyon ideillik ez a történet, mert nem egyéb más világi dolga foglalkozott. Tehát amikor ott van Jézus, vagy van lehetőség Jézusról hallani, akkor minden mást félre kell tenni, és Jézust kell a középpontba állítani. Nem tudom, a bizonyságok között mennyire figyeltetek fel arra, hogy valakinek, egy hölgynek volt, talán a pécsi hölgynek volt fogfájása. De amikor jött, akkor fájt a foga, tehát nem előtte, és az alkalom alatt el is múlott. És Erzsébet mondta, hogy erről majd még beszéljünk, mert nagy valószínűséggel ő gyógyító kenetet érzékelt.
Igen.
Még a szolgálatunk legelején egyik barátom egy másik megyében azt mondta, hogy ő azért nem jár alkalomra, mert amikor elmegy a gyülekezetbe, akkor mindig rosszul van. És akkor is erre gyanakodtam, hogy ő érzékel egy gyógyító kenetet, de most ez mind jobban megbizonyosodik. Tehát, hogyha veletek történne ilyen, hogy mentek szolgálatba, akár a kórházba, akár gyülekezetbe, vagy akár jöttök ide, és valamilyen tünet előjön, vagy megerősödik, akkor az nem egy betegség, hanem egy gyógyító kenet. Egy ajándék. Előjárunk is említette azt, hogy voltak éjszakák, amikor szülési fájdalmai voltak, és utána meglett, hogy melyik pásztor gyógyult meg azon az éjszakán. Mert hát a szellemi kapcsok kötelékek által a kenet árad ezeken a szálakon. Nem elégséges a gyógyító sorba kiállni, elvenni a kenetet, hanem utána, ha jönnek a tünetek, azoknak ellen kell állni, mindaddig, amíg jönnek a tünetek, amíg próbálkozik az ellenség. Hirtelen ennyit írtam össze. Nagyon sok üzenet szólt célirányosan szívekhez. Úgyhogy legfeljebb hallgassátok meg még egyszer. Ma kérte a hogy küldjem el a szombati felvételt. Pásztorként kezdte, és most evangelistaként szolgál. Az Úr előléptette. És annyit írtam neki, hogy az Úr erőteljes jelenléte volt Siófokon, de hát a vasárnapi tanításban is azért egy-két mondatban Erzsébet utalt erre. Tudjátok, mit írt vissza? Hétről hétre egyre nagyobb a szellem mozdulása, terjeszkedünk, és Isten nagy dolgokat végez. Úgyhogy mindannyian terjeszkedjetek ti is. Hasonlóképpen elhangzott ez Pesten is tegnap, hogy a kenet erősödik. És azt hiszem, hogy mi a húsvéti szombati imakonferencia óta érzékeljük ezt erőteljesebben. Ezek a kis feljegyzések egy hét alatt gyűlnek össze, mert az Úr üzen nektek, és igyekszem nem megengedni azt, hogy a földre pottyanjon valamilyen gyöngyszem. A múlt héten mondtam valamit, most leírtam pontosan, ahogy vételeztem, és így szól kerek mondatban. Igaz, a pásztorság egy hivatal, de ő nem a főnököd, hanem a testvérkéd. A hét közepén az Úr kegyelméből kaptam egy felismerést, és ezt mondhatom, hogy elemi erővel tört rám. Egy olyan felismerés, ami azt bizonyítja, egy bizonyság gyakorlatilag, hogy valaki használta a kötésnek a hatalmát, és kézzel foghatóan lehetett annak a hatását, működését érzékelni. És ez egy legalábbis nálam így jött, hogy egy átütő felismerés volt. Tegnap viszont a mi drága abbánk a szívének a titkát közölte velem, és ezt szeretném megosztani egy-két mondatban. A ságvári kisújságunk elment korrektúrára, és én azt hittem, hogy ami csak létezik, a szellemi kapcsolókról és kötelékekről ezt mind leírtam. Ezt tegnap estig így gondoltam, azóta másképp látom. Azt közölte az abba szíve, hogy akik olyan szoros szellemi kapcsolatban vannak egymással, mint Dávid és Jonatán, hogy a lelkük összefort, azok egymás irányába agapé szeretetet táplálnak, bizalmat táplálnak, egy vágyakozást egymás iránt, egy bensőséges vágyakozást, köszönöm szépen, és egy folytonos beszélgetés információ cserét. Na most azt mutatta a mennyei atyánk, hogy ez az érzés halmaz ugyanaz, akinek kapcsa van, és érez egymás iránt, mint amit a mennyei atyánk érez az ő teremtményei irányába a szövetségi hűség alapján. Tehát gyakorlatilag a kapcsokban élők ugyanazt érzik, mint az atya az irányunkba. Ez egy nagyon csodálatos kép. És ez lehet megerősítés is sokak számára. Ennek nagyon megörültem tegnap este, és ahogy lefeküdtem, elkezdtem imádkozni, és ahogy majd a mai összefoglalóban fogjátok hallani, hogy Jézus szereti azt hallani, hogyha mi kimondjuk, megvalljuk, hogy szeretlek Jézus. És utána ő közöl velünk dolgokat. És amikor én is ezt elmondtam, és megálltam egy pillanatra, ott éreztem az ágyam mellett a jelenlétét, nem nyitottam ki a szememet, és szavak nélkül jött a közlés, hogy én mindig veled vagyok. Ezt ti is vegyétek el, mert nektek is úgy szól. És ez az a jelenlét, amit mostanában érzünk, az utóbbi hetekben, és ez az a jelenlét, ami szinte minden alkalommal kicsalja a könnyeinket. Tehát nem bánat, nem szomorúság, hát ő maga a szeretet, és az ő szeretet jelenléte az, ami kicsalja a könnyeinket, mert azt hiszem, hogy szombaton sem maradt egy szem sem szárazon. És még ehhez a szent kapcsokhoz hozzájön az is, hogy mi egy különleges, bensőséges módon viszonyulunk egymáshoz, és lehet, hogy az ember hirtelen elgondolkodik, hogy miért ölelgetem én ilyen szorosan az én testvérkémet, vagy miért masszírozom a vállát, vagy miért bújok annyira hozzám, sugok valamit a fülébe. Tehát felmerült ez a kérdés, de ez a világi szemlélet. Mi azért tudjuk ezt ilyen bensőségesen megtenni, és az agapénkat kiárasztani a másikra, mert családtagként viselkedünk. És ha ezt tudjuk, hogy családtagként viselkedünk egymás irányába, akkor azok a kérdések már el is hanvatnak, amelyek megkérdőjelezik, hogy miért vagyok ilyen szoros kapcsolatban egy idegennel? Miért vagyok ilyen szoros kapcsolatban egy férfival? Hogy ennyire ölelgetem, vagy ennyire keresem a társaságát, vagy ehhez hasonló. És megörültem a múlt héten annak, hogy tőletek is hallottam azt egy visszajelzésként, hogy vannak szeretett kapcsok, szent kötelékek, amelyek erőteljesek. Úgyhogy az Úr nem áll meg a kijelentésekben. Mindig bővíti az információnkat, ismeretünket. És ennek a tegnapi, ez egy közlés volt. Rövid volt, hogy ilyen az én haszidom. A haszid azt jelenti, hogy szövetségi hűség, vagy szövetségi viszonyulás, erről tanultunk korábban, de utána jött a magyarázat hozzá a kijelentés, amit most kifejtettem. Isten általában röviden szól. Úgy, ahogy a múltkor is mondtam, hogy annyit szólt, hogy kiképző Kenet. Tehát nem regényt ír, hanem röviden elmondja. Több mondatokban. Hogy ezt tedd, azt tedd, menjél, vagy ne menjél. És jó az Úrra figyelni. És az ő jelenlétében lenni. Köszönjük, hogy ma is az ő érintése alatt lehetünk. Még van egy bizonyságom, aztán áttérek a bevezetőről a tanításra. Amikor 1998-ban Essenből hazajöttem, Benny Hinn összejövetelről, akkor az egyik tanítványom, ő még akkor toporgott, hogy uram, látod, hogy nekem lekvát kell főznöm, meg savanyúságot kell eltenni, meg van egy picike lányom? Tehát a kifogásokat sorolta, de amikor megérkeztem, és a Kenet megcsapta, az a köpönyeg, ami idejött, éjszaka kipattant az ágyból, futkosott leföl alá, és azt mondta, igen uram, igen uram, igen uram, megyek és szolgálok téged. Tehát ilyen jelentősége van annak a köpönyegnek, ami valakire rákerül Isten kegyelméből, és ezt elviszi egy megfelelő helyre, tehát elviszi a saját gyülekezetében, mondjuk a pásztor. Úgyhogy nem üres kézzel fogunk visszajönni, és ez a ti, mármint a gyülekezet érdekét szolgálja. Folytatjuk a kegyelem ajándékos sorozatunkat, az 5. rész következik. Jézus felfedve. Az első pontunk az Emmauszi út. És első versünk a Lukács 4.18-ban lesz.
Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vakok szemeinek megnyílását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat.
Amen. Amen. Jézus azért kapta ezt a kenetet, mint palástot, hogy szabadulást hozzon az emberek számára. Ebben benne vannak a lelki sebek, a lelki sérültek, a fizikai betegségek, a kötésben levők, a foglyok, tehát nem a börtönben levő foglyokra kell gondolni, hanem a sötétség erője által megkötözött emberek. És ezt végzitek ti is a szolgálatotokban, főképp a kórházi szolgálatban. Egy biztos, ez a felsorolás hosszú, de nem teljes, lehetne folytatni bármivel. Én azt mondom, hogy bármire is legyen szükséged, a megoldásod egy Jézusról nyert nagyobb kijelentésben rejlik. Amikor felismered a mesternek a kiválóságát, akkor fog jönni a gyarapodás, fog jönni a gyógyulás, erő fog hozzád jönni, ami megerősít, hogyha fizikailag gyenge vagy, és minden jó dolog származik ebből. Jézus fel volt kenve, hogy a jó hírt prédikálja az embereknek. Tehát amikor az igét hallod prédikálni, a jó hír lesz kinyilatkoztatva a számodra. Az életed, a pénzügyeid, a házasságod, a szolgálatod, a munkád felett, és az egész házad népe mérhetetlenül áldott lesz. Lukács 24-hez lapozzunk. Ez egy hosszabb igerész. Az Emmauszi útról szól, de olvassuk el, mert érdekes lehet. Lukács 24, 13-tól 35-ig.
És ímé azok közül ketten mentek ugyanazon a napon egy faluba, mely Jeruzsálemtől 60 stádiumnyira volt, melynek neve Emmausz volt. És beszélgettek maguk közt mindazokról, amik történtek. És jön, hogy amint beszélgettek és egymástól kérdezősködtek, maga Jézus hozzájuk menvén velük együtt megy vala az úton. De az ő szemeik visszatartóztattának, hogy őt meg ne ismerjék. Mondta pedig nékik, micsoda szavak ezek, amelyeket mással váltotok jártotokban. És miért vagytok szomorú ábrázattal? Felelvén pedig az egyik, kinek neve Kleofás, mondani ki, csak te vagy él jövevény Jeruzsálemben, és nem tudod, mi némi dolgok lettek abban a napokban? És mondanékik, micsoda dolgok, azok pedig mondának néki, amelyek estek a názáretbeli Jézuson, aki proféta volt, cselekedetben és beszédben hatalmas Isten előtt és az egész nép előtt. És mi módon adták őt a főpapok és a mi fő embereink halálos ítéletre, és megfeszítették őt. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. De mindezek mellett ma van harmadnapja, hogy ezek lettek. Hanem valami közülünk való asszonyok is megdöbbentettek minket, akik jó reggel a sírnál voltak. És mikor nem találták az ő testét, hazajöttek mondván, hogy angyalok jelenését is látták, akik azt mondják, hogy ő él. És azok közül némelyek, akik velünk voltak, elmentek a sírhoz, és úgy találták, amint az asszonyok is mondták. Őt pedig nem látták. És ő mondta nékik, ó, balgatagok és resszívőek mindazoknak elhívésére, amiket a proféták szóltak. Avagy nem ezeket kelletté szenvedni a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe? És elkezdvén Mózestől és minden profétáktól fogva, elmagyarázta nékik minden írásokban, amik ő felőle megírattak. Elközelítének pedig a faluhoz, amelyben mennek vala, és ő úgy tett, mintha tovább menne. De kényszeríték őt mondván, maradj velünk, mert immár beesteledik, és a nap lehanyatlott. Bement azért, hogy velük maradjon. És lőn, mikor leült velük, a kenyeret vévén megáldotta, és megszegvén nékik adta. És megnyilatkozának az ő szemeik, és megismerték őt, de ő eltűnt előlük. És mondának egymásnak, avagy nem gerjedezetté a mi szívünk, mi bennünk, mikor nékünk szólt az úton, és mikor magyarázta nékünk az írásokat. És felkelvén azon órában visszatértek Jeruzsálembe, és egybegyűlve találták a 11-et és azokat, akik velük voltak. Kik ezt mondják vala, feltámadott az Úr bizonnyal, és megjelent Simonnak. És ezek is elbeszélték, mi történt az úton, és miképpen ismerték meg ők a kenyér megszegéséről.
Amen. Jézus a feltámadása után két tanítvánnyal találkozik az Emmauszi úton. Ezt olvastuk. Ő elkezdi vigasztalni őket, mert szomorkodtak, a kedvüket szegte az, hogy Krisztust megfeszítették. Nem ismerték fel Jézust, hogy ővele találkoztak, és ővele beszélgetnek, mert a szemeik le voltak zárva. Jézus elkezdett tudakozódni a szomorúságuk felől, és ők elmondták, hogy azért szomorúak, mert Krisztust ilyen súlyos módon megfeszítették. Egyértelmű, hogy ezek a tanítványok nem hittek a feltámadásban. Meg voltak döbbenve akkor is, amikor az asszonyok nem találták a sírban Krisztus testét. A 25. versben két vádirati pont van ma is Krisztus teste ellen. Az egyik balgatagok, ami azt jelenti, hogy tudatlanság és az ige ismeretének és kijelentésének a hiányában szenvednek Krisztus testében a hívek ma is sok esetben. A másik pedig a rest, a szív a hívésre. Tehát amit hallanak, nem építik be a szívükbe, és nem gerjesztenek belőle hitet. Annak ellenére, hogy van valamennyi ige ismeretük. 27-es vers. Jézus nem csak felfedi a problémát, hogy balgatagok és rest szívűek, hanem ő megoldást is ad a számukra, és a számunkra is. Az Úr elkezdte magyarázni az írásokat, és a Biblia első 5 könyvével kezdte ezt. Tudjuk, hogy az első 5 könyv a teremtés könyve, a kivonulás könyve, a léviták szolgálata, a nép megszámlálása és a törvénynek a summája. Miután ezt az 5 könyvet elmagyarázta a tanítványoknak, ezután lépett tovább a többi ószövetségi könyvre. Minden egyes könyvben ismertette velük a messiás felől írtakat, amik el vannak rejtve a sorok között, különböző képekben, vagy proféciákban. és megmutatta Jézusról szóló előképeket, hogy hol találhatók meg a Bibliában, az Ószövetségben. Ez igazán nagyszerű biblia tanulmányozás lehetett, amit ez a két tanítvány megélt. Most képzeljétek el, hogyha mellénk szegődik egy olyan, aki sok évtizede jártas szellemmel teljes, és elkezd nekünk magyarázni órákon keresztül. Milyen jó az? Ez azt mutatja nekünk, hogy a Bibliában minden oldal Jézusról szól. Az Ószövetségben Jézus el volt rejtve, az Új Szövetségben fel van fedve. Tehát a Bibliában nincsenek jelentéktelen és haszontalan részek. Ezt már máskor is hallottam más tanításban, hogy ami a Bibliában van, az minden céllal van megírva. És nincs benne semmi fölösleges. És mindaz, ami benne van a Bibliában, az mind Jézusra mutat. Jézus felfedte, hogy ő volt a megígért mag, aki a kígyó fejére fog taposni, így van a profétikus üzenetben a Mózes első könyvében, hogy az asszonynak a magva a te fejedre fog taposni, így szól az ige. Majd Jézus megmutatta a kereszt tökéletes munkáját, illetve ennek az előképét ismertette velük. Aztán tovább haladva felfedte az összes ószövetségi példázatot. Egyet említenék, a bibliai József. József személyében Jézus volt megjelenítve. Jézus előképe József. Mert mi történt Józseffel? Zsidó testvérei megtagadták. Jézust szintén megtagadták a zsidó testvérek. De a József az élet kenyerévé vált a pogány világ számára. Mert amikor nagy éhínség volt, akkor a családja is hozzáment Egyiptomba, és így menekültek meg. Jézus szintén az élet kenyerévé vált. József pogány mennyasszonyt vett feleségül, és ez ma a Krisztus teste. Tehát Jézusnak is egy pogány mennyasszonya van, ez is egy gyönyörű párhuzam. De minden bizonnyal ettől sokkal többet kijelentett Jézus a két tanítványnak az Emmaus úton. Második pontunk. Hogyan tanulmányozzuk a Bibliát? Ez a kérdés több emberben is, több keresztényben is felmerül. Jézus ezt is megmutatta nekünk, hogy hogyan tanulmányozzuk az írásokat. Felmerül egy kérdés, hogy az Úr miért takarta el a tanítványok szemét az Emmauszi úton? Miért nem akarta, hogy felismerjék őt? Hát Jézus nem akarta, hogy őt feltámadva lássák, hanem az írásokban lássák meg Jézust, mint előképet, és abból merítsenek hitet. Nem akarta, hogy csupán azért legyen hitük Jézusban, mert őt látták. Tudjátok, Tamás is, hogy viselkedett. Ha be tudom dugni az ujjaimat a sebek helyére, akkor te vagy az, és elhiszem. Különben nem. Tehát Jézus ezt akarta elkerülni, ezt a helyzetet. Jézus azt akarta, hogy higgyenek benne az alapján, amit az írásokból hallottak felőle. Ma nem kell kívánni azt, hogy bárcsak Jézus idejében élhettem volna. Mert akkor most el kellene menni több ezer kilométert közel-keletre. És akkor is keresni, hogy most melyik városban tartózkodik éppen Jézus. Ma sokkal könnyebb helyzetben vagyunk, mert ő elküldte nekünk a vigasztalót, és most mindenhol ott van az ő jelenléte. A Jézus megismerésének az útja az, hogy lássuk őt az írásokban. Az ige tanulmányozása a Szent Szellem által egy igen izgalmas feladat. Kihangsúlyozom, hogy a Szent Szellem által szükséges az írásokat tanulmányozni. Amikor elkezdett látni Jézust a Biblia minden oldalán, akkor az írások a sorok életre kelnek a számodra. Mi, mint teljes evangéliumi gyülekezet, mélyen belemegyünk Isten igéjébe, hogy megleljünk minden drága követ az Úr Jézusról. Mi jól érezzük magunkat az igében, mert amikor Jézus személye felbukkan, a Biblia tanulmányozás többé már nem lesz száraz, és nem lesz akadémikus, hanem élő és izgalmas lesz a számunkra. Tudjátok, hogy az akadémiai tudás az nagyon száraz. Meg félre is visz, mert elmei tudás meg elméletekre épül. Azt mindannyian tudjátok, hogy a vallás milyen száraz. Úgyhogy amikor Jézusra rátalálunk az igében és a sorok között, akkor az nagyon jó. Múlt héten is megosztott a pásztor veletek olyan kijelentéseket, amik nincsenek szó szerint leírva a Bibliában. Például a ruhaipar, még a divattermező szakma, minek köszönheti a létét? Ez így nincs leírva, de kijelentés által ott van a sorok között. Meg ember teremtése, hogy először ugye az első fejezetben megteremti az embert Isten, a második fejezetben meg a agyak figurába, formába bele leheli azt a szellemét, amit megteremtett. A harmadik pontunk következik. Gerjedező szívek. A Biblia tanulmányozásunk célja az, hogy még többet lássunk Jézusból, és ne a törvényekből. A 32. vers azt írja, hogy amikor Jézust felfedezzük az írásokban, a szíveink gerjedezni fognak. A két tanítvány szíve is gerjedezett. Ez a 32-es versben olvastuk. Ez a gerjedezni szó a görögben jelenti azt is, hogy ég, fellángol és hevül. Úgyhogy, ha lázasnak érzitek magatokat, akkor ez az oka. Elhangzott az Emmaus település neve. Az Emmaus meleg forrást, vagy meleg fürdőt jelent. És valóban Jézus idejében volt Jeruzsálem és Emmaus között az út mentén egy meleg fürdő, amit az emberek ki is használtak gyógyfürdőként. Ezt az idegenvezetők még ma is mondják, amikor a turisták kimennek. Amikor Jézus feltárta az írásokat a tanítványoknak, a tanítványok szíve valósággal meleg fürdőt vett. Szombaton is volt bizony. A szíveiket furcsa forróság öntötte el, és vigasztalást vettek a megváltásról. Hogy van remény, van örök élet? Amikor te felkent szolgálatok alatt állsz, amelyek felfedik Jézust az írásokban, a szíved meg lesz fürdetve az ő meleg szeretetével, továbbá a tested is helyre lesz állítva ezáltal. Ugyanis gyógyító erő van abban, amikor látjuk Jézust az írásokban. Mivel az ő szavai élet és egészség azoknak, akik megnyerik. Például a beszédek 4.22-t olvassuk el.
Mert életük ezek azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség.
Amen. Egy másik fordítás azt mondja, hogy egész testüknek orvosság. Tehát az ige a számunkra orvosság. Ha van valami problémád, vedd be evangélium tablettákat. Nincs mellékhatása, és nincs ráírva, hogy kérdezze meg kezelőorvosát és gyógyszerészét. Ez nincs ráírva. Jeruzsálem és Emmaus 11 km távolságra van egymástól. Mivel gyalog haladtak, így órákig tanulmányozhatták az írásokat Jézussal. 2 óra alatt lehet már mit beszélni az Úrról. Jajjaj. Hát tegnap is voltak telefonjaim, minimum fél órásak. És valamikor többet is tudok beszélni az Úrról. 1 órát, 2 órát is. Egyszerűen nem veszük észre, hogy eltelik az idő. Na, tehát ott hagytuk abba, hogy órákig tanulmányozták az írásokat Jézussal. És amikor a tanítványok felfogták, hogy Jézussal találkoztak, mit tettek? Visszatértek Jeruzsálembe. megint 11 kilométer. Ez mire utal? Arra mutat rá, hogy ők természetfeletti erővel teltek meg, mert vissza is tudtak fordulni azonnal, és gyalogosan megtenni a 11 kilométeres távolságot. Joseph Prince egy kijelentést vett ebből, hogy amikor Jézusról szóló írások felkent tanítása alatt állsz, a tested válaszol arra, élet jön a méreható természetfeletti erő áradása által. Ez történt szombaton is. Meg itt, ez történik itt is, helyben. Zsoltár 119-107-es. Nem csoda, hogy Dávid ezt mondta, eleveníts meg engem, Uram. Ez azt jelenti, hogy adj életet az igén keresztül. Zsoltár 119-107-es. A második felét nézzük csak.
Uram, eleveníts meg a te igéd szerint.
Igen. Tehát ez azt jelenti, Uram, adj életet az igén keresztül. Amikor látod Jézust felfedve, továbbá hallod az igét prédikálni, a tested gyógyulásban részesül. Mert Jézus feltámadt élete át lett rád ruházva. Apostolok cselekedetei 14. fejezet 8-10-ig.
És Listrában ül vala egy lábaival tehetetlen ember, ki az ő anyjának méhétől fogva sánta volt, és soha nem járt. Ez hallá Pált beszélni, aki szemeit reáfüggesztvén, és látván, hogy van hite, hogy meggyógyul, mondta nagy fennszóval, állj fel lábaidra egyenesen, és felszökött, és járt.
Amen. Amit az előbb elmondtam, ugyanezt történt Lisztrában, ezzel a sántával. Hallotta Pált Jézusról prédikálni, és a lábai élettel feltöltöttek, és felszökkent. Negyedik pontunk. Újszövetségi prédikátor. Az újszövetségi prédikátor célja az, hogy felfedje neked Jézust, és rávezessen arra, hogy te méltó vagy Jézus vére által Isten elé járulni. Mert az ablaktörlőlapát, illetve az zuhatag folyamatosan tisztít. Az ószövetségi prédikátor az a hibákat fedi fel, a bűnre emlékeztet, és arra, hogy te alkalmatlan vagy arra, nem vagy méltó arra, hogy Isten színe elé járuljál. Erre is van igénk, az 1 Királyok 17-ben a 18-as vers. Ez egy nagyon érdekes történet, a tesbites Illésről szól. Ő a Szent Szellem vezetését követte, mert Isten azt mondta neki, hogy ha szárazság lesz, akkor menj a Kéri patak mellé, ott lesz innivalód, és a hollókon keresztül küldök ennivalót. De egy idő múlva a patak is kiszáradt, és Isten tovább küldte őt. Tehát a küldetésünk időnként változhat, az ott helyünk időnként változhat a Szent Szellem vezetése szerint. 1 Királyok 17-18-as vers.
Mondd azért Illésnek, mit vétettem ellened Istennek embere? Azért jöttél hozzám, hogy eszembe juttasd álnokságomat, és megöljed az én fiamat?
Az Ószövetségben ez a sareptai asszony milyen kérdést tesz fel? Hogy mit vétettem? Tehát a bűnre emlékezik. Illetve azért jöttél, hogy eszembe juttasd? Tehát az Ószövetség ilyen volt. Hogy a törvény az mindig emlékeztetett arra, meg az áldozatok, hogy az ember valamit elvétett. De a dicsőség Istennek az új szövetség az teljesen más. Az újjászületett hívők egyszer és mindenkorra a Szentvér áldozat által tisztára vannak mosva. Hogyha magunkat vizsgáljuk, egyértelmű, hogy hibákat fogunk találni. Ha Jézust vizsgáljuk, akkor mit fogunk találni? Mit fogsz látni? Egy ragyogó gyémántot. Egy tökéletességet. És Isten bennünket Jézuson keresztül így lát. A vádló bűntudatban szeretne tartani. Akkor is, hogyha jót tettél. Mert legfeljebb azt mondja, hogy kevesebbet olvastad a Bibliát, mint a pattársad. Nem tettél annyi adományt a persejbe, mint a másik testvér. Tehát a vádlónak mindig az a célja, hogy lehúzzon, méltatlanná tegyen, de ne hagyjátok. Ezt a hangot ki kell zárni. Fordulj el a hazugság atyától, fordulj el a saját gondolatmenetettől, és lásd Jézust. János 8.44. Ezt a hazugság atya igét a leges legelején egyszer valaki ezt mondta, és utána megkérdeztem egy pesti pásztortól, hogy ez hol van, nagyon érdekelt. És azt mondja, János 8.44, azóta tudom ezt az ige számot.
Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és hazugság atya.
Ez az ördögnek a tulajdonságait soroljít fel, hogy gyilkos és hazug. Tehát a vádlás is a hazugság alapján működik. Ki kell söpörni. Isten újjászületett hívőként, nem a tetteidedeként, hanem ő Jézusba helyezett téged, így Jézus tökéletességét látja benned, amikor rád néz. Tehát ne én tudatú legyél, hanem legyél Jézus tudatú. A saját érdekedet szolgálja, hogyha minél többet ismersz meg Jézusról. Kicsoda Jézus? Milyen jogcímei vannak? Milyen jogcímeket nyert el? Milyen hivatalos dicsőségei vannak? És mindaz, aminek az ura? Ismert meg? Ami ő, mindazt Isten oda helyezte a te számládra. Te egy örökös társ vagy, amivel Jézus rendelkezik, az mind a tiéd. Róma 8.17 az áróigénk.
Ha pedig gyermekek, örökösök is, örökösei Istennek, örökös társai pedig Krisztusnak, ha ugyan vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt is dicsőüljünk meg.
Amen. Aki a cselekedethez kanyarodik vissza, az valójában a törvény csapdájába fog kerülni. De neked arra kell nézned, amit Jézus elvégzett, érted? Érted? Halleluja! Köszönjük az Úrnak! Kézrátétel és imádság következik. Kezünket tesszük rátok, és az erő kiárad a testetekbe.
Szólj egy szó, és meggyógyulsz.
Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében törzs be a szívek kívánságát, és a te álmaidat hozz valóságba az ő életében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. A te álmaidat hozd valóságba az ő életében, a Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget tudom neked adunk. Köszönjük a felszereltségét. Köszönjük, Atyám, a te gyermekeid életét. Kérjük, Atyám, hogy a te álmaidat hozd valóságba az ő életükben. Minden dicsőség, Urva, tiéd. Köszönjük, Uram, a teljes körű védelmet, a teljes körű ellátást a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Atyám, hogy a te álmaid valósuljanak meg a te gyermeked életében, nagy gyorsasággal, a Jézus Krisztus szent nevében. Kérjük. kérjük, Atyám, hogy a Te álmaid valósuljanak meg a Te gyermeked életében. Köszönjük, Uram, a szent tüzet, amivel felrugáztad őt. Köszönjük, Uram, a hallgatóságot, azt, hogy Te előhozol. Hálát adunk a nyitott szívű embereket, akik a szolgálatában hallgatják az örömhírt a Jézus nevében. A Jézus nevében. És feltartjuk a szent vért, a szövetség vérét az életedben, a szolgálatodban. Köszönjük, Atyám, a Te gyermeked életét. Kérjük, Atyám, hogy a Te álmaid valósuljanak meg az ő életében. Úgy használd, ahogy Te akarod, a Jézus nevében. Drága mennyei atyánk, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a kezünket tesszük rá, ott elmékre, szövetekre. Kiárasztjuk a Te dicsőségedet, áradjenet az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Minden dicsőséget, Uram, neked adunk. Hálát adunk a megtört testedért, ami értünk töltetett meg. Hálát adunk a kiontott szentvérért, ami értünk ontatott ki. Köszönjük a keresztbe végzett művét. Köszönjük, Uram, hogy az igéből megismerhetünk Téged, felismerhetjük a Te csodálatos megváltó munkádat, a bevégzett munkádat. Köszönjük, Uram, hogy az ige orvossága számunkra a Jézus Krisztus szent nevében. Hálát adunk, hogy a kenet tárolódik ezekben a szövetekben, eljut a betegekhez, az otthonokba, és amikor hittel a testükhöz érintik, akkor a kenet kiárad, és megtöri az igát. Mert a falból kiesik minden szőt, és minden teher lehűl, minden teher összetörik a Jézus nevében, az életetekben. És köszönjük, Uram, a megoldásokat, amit a mennyből szólíthatunk elő, és hálát adunk, hogy Te az imáinkat támogatod, megválaszolod, mert Te a szövetségi hűség alapján mindenkor a segítségünkre sietsz a Jézus nevében. Amen. A Pesti összefoglaló következik. Az Úrra nézzünk szüntelen. Ez volt a 12. tanítás címe, és egy nagyon ütős tanítás volt, egy mélyen szántó tanítás volt. Sok megértést lehet elvenni belőle, és lehet épülni általa. A szent kezeink felemelése, amit időnként mi is gyakorlunk, ezt tudjátok, mit jelent? Egyrészt köszönet Istennek, hogy ő közöttünk van, továbbá kifejezzük, hogy ő a legelső, és harmadsorban többet szeretnénk belőle. A Zsoltár 134-es fejezet 2. verse írja azt, hogy a szent kezeinket emeljük az Úrhoz. Van még másige is, de ezt az egyet írtam föl. Isten igéje a legfelsőbb hatalom a hívő ember életében. Sokan szaladgálnak protekcióért és kapcsolatokért a fizikai világban, de a legfelsőbb hatalom egy hívő ember számára Isten igéje. Ha befogadod az igét, az beépül a szellemedbe, és szellemi gyümölcsöket fog teremni. Így lesz a láthatatlanból látható valóság. Mert a hitünkkel előszólítjuk. Kimondhatatlanul fontos táplálkozni az igével. Ha nem töltjük be a szellemünket az igével, akkor oda más költözik. Csak az igével lehetünk teljesek, mert az minden gonosz dolgot, félelmet kiszorít. Az ige jó ízű, és egy folytonos éhséget kell táplálnunk az ige iránt. Ha nincs éhség, akkor meg kell vizsgálni, hogy mi került a helyére. Mert valami elfoglalta az ige helyét. És azok, akik velünk haladtak egy ideig, aztán most nincsenek itt, valami elfoglalta az ige helyét a szívükben. Lehet, hogy a tévésorozat, lehet, hogy vallásos dolgok, vagy a világnak a különböző dolgai, de valami elfoglalta az ige helyét. Egy biztos, hogy Isten nem piros szőnyegen hívott el bennünket, nem sétakocsikázásra hívott el bennünket, mert a Bibliában nem említené azt, hogy küzdőtér, és nem említené azt, hogy ki kell tartanunk hitben. Azt írja az írás, hogy félre kell tenni minden terhet és minden megkörnyékező bűnt. Ugyan a bűnnek nincs hatalma felettünk, de megkörnyékező formában jelen lehet. A győzelem és a siker titka az, hogyha Jézusra szegezzük a figyelmünket. A nézvén Jézusra azt jelenti, a bővített fordítás szerint, hogy leveszed a tekintetedet valami másról, tehát a problémáról, a világi dolgokról, elfordulsz attól, és Jézusra szegezed a tekintetedet. Zsidó 12.2 írja ezt. Csak a magyar, tehát a mi fordításunk nem ilyen mélyreható. Zsidó 12.2-ben van ez az ige rész benne, hogy nézvén Jézusra. Tehát ennek ilyen bőséges jelentése van, hogy a problémáról, a gondokról leveszed a tekintetedet, elfordulsz attól, és Jézusra szegezed a figyelmedet teljes mértékben. Amiről töprengünk, azokat a dolgokat erősítjük, és azoknak adunk életet. Tehát nem mindegy, hogy miről meditálunk. Az igéről gondolkodunk, vagy másról elmélkedünk. Amikor Jézusra tekintünk, ő megragadja a hitünket, és megcselekszi azt. Ugyanebben az igében van az, hogy a hitünk bevégzője. Tehát nézvén, hogy van ez? Kinek van kéznél?
Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére.
Igen, köszönöm szépen. Tehát a fejedelmére és bevégzőjére. Mert ugye úgy kezdődik, hogy nézvén hitnek fejedelmére és bevégzőjére Jézusra. Tehát a hitünk bevégzője az a görögben jelenti azt is, hogy beteljesítője és megvalósítója. Tehát ebben az igében látom azt, amit eddig prédikáltunk, hogy amikor mi hitmegvallást teszünk, vagy hitben imádkozunk, akkor Jézus azt megragadja és megcselekszi. Ezt eddig is hallottátok, de most itt van az ige egy bizonyíték hozzá, ez a bevégzője szó ebben a versben. Tehát ő beteljesíti, megvalósítja a mi hitünk alapján. Ne engedd, hogy a figyelmed elterelődjön a hitedről. Ugyanis amikor Jézus visszajön, akkor ő a csillogó és a győztes hitünket keresi. Ha Jézusra tekintesz, meg tudsz állni, ez örömöt fog okozni, és jutalomként koronát fogunk kapni. Naponta szükséges kimondani, hogy szeretlek Jézus. Ekkor mennyei olaj árad ránk, és egy növekedés jön ezáltal a vele való közösségedre. Mert mindannyian közösségben vagyunk az Úr Jézussal. És mint említettem, tegnap este azt a választ adta, hogy én mindig veled vagyok. És veled is ott van mindig, és válaszolni fog. Mert hogyha kifejezzük a szeretetünket Jézus felé, akkor ő mindig közöl valamit. Péternek is elkezdett beszélni a jövőről. Hogyha Jézusra tekintesz, és őt követed, akkor minden rendben lesz az életedben, a szolgálatodban, a munkahelyeden. Tehát nagyon fontos a fókusz. Nézzétek meg az embereket az utcán, hogy akik lehajtott fejjel mennek terhek alatt, azoknak az arckifejezése nagyon szomorú, és lefelé kanyarodik a szájuk széle. De a hívők, akik Jézusra tudnak tekinteni már, és nem a problémákra, azok a terhek közepette is tudnak örülni, és a szájuk széle ugye mosolyra fordul. Érdekes módon talán a múlt héten szólt a pásztor itt helyben, hogy az ördögnek van egy manővere, a figyelemelterelés. Most ez benne volt a vasárnapi tanításban is, hogy az ellenség fegyvere a figyelemelterelés. Viszont Istennek van egy olyan csodálatos szolgálata, hogy elfordítja a figyelmünket arról, amit a múltban rosszul tettünk, és már nem tudunk rajta változtatni. Ézsaiás 6.1-et fölírhatjátok, de benne is van a vasárnapi tanításban. Hogy ne tépelődjünk rajta. Ugyanis a múlttal kapcsolatban nem tudjuk használni a hitünket. Visszafelé a hit nem működik. Úgy is szokták mondani, hogy a múlt történelem, és azon már nem lehet változtatni. Előre kell menni, az ekeszarvára vetni a kezünket, és haladni előre, hogy fel tudjuk szántani a földet, amit Isten elénk adott. Az indíték meghatározó. Helytelen a múlton rágódni, de helyes, hogyha azért veszünk elő egy dolgot, mert hálát akarunk adni Istennek, hogy abból kihozott, bizonyságot akarunk tenni a testvéreknek, hogy épüljenek általa, vagy pedig, ha az még teherként nyom, akkor azt át tudjuk adni Istennek. Tehát ilyen értelemben nem helytelen a múlt dolgaihoz visszakanyarodni, tehát az indíték célja az meghatározó, és Isten mindig az indítékre tekint, a szívünkre tekint, hogy mit, milyen indítékból teszünk. Jézus lendíti előre az ügyedet, ha te együtt munkálsz vele. Ha leveszed a szemed Jézusról, jönni fognak a bajok. Szemeinket állandóan Jézusra kell szegezni, és ő az egyetlen, aki ki tud menteni a helyzetekből. A gyülekezetben járás nagyon fontos, mert hit vesz körbe. És nem csak hit, hozzáteszem, hanem erő is, mert ezt különösen szombaton megtapasztaltuk. Ha a gyülekezetben járók összekapcsolják a hitüket, és most szó szerint fizikálisan értem a kézfogást, vagy kézen fogni egymást, akkor hatalmas erővel bírunk, és rendelkezünk. Hogyha adódik egy váratlan helyzet, akkor az első szavad lesz a meghatározó, az uralkodó abban a dologban, ami elhagyja a szádat. Ezért mindig hitben szólalj meg. Emlékeztek rá, nem igen, amikor a pásztor tette a bizonyságát, hogy gyalog vék a helyzetben, köszönetet mondott az Úrnak, az volt az első szó, hogy köszönöm Uram, hivatkozz a szövetség vérére, és ekkor az egész szellemi birodalom elkezdi munkálni a győzelmet az életedben. A szövetség vére az, ami Istent emlékezteti arra, hogy ember és Isten között van egy szövetség, ami soha fel nem bontható, és mindenkor segít az egyik a másiknak. A bibliai reménység egy erős hit. Azért emelünk fel valamit, hogy jól látható legyen. Tehát a részkigyó a póznán az Jézus előképe, és nekünk őre kell folyton tekintenünk. Ha sürgetünk valamit, és ezoknál fogva testből cselekszünk, akkor könnyen bajba kerülhetünk, és így születnek a kis izmájelek. Ez egy mondás, ez egy keresztény mondás. Dávid is az Úrra tekintett, ő megmutatta neki a kiutat, és Dávid győzelembe járt, még a Góliáttal szemben is. A kulcs a sikerhez és a kimenekedéshez az, hogy az Úrra nézzünk szüntelen, és ő kidolgozza a megoldást. Korábban is volt szó már a kvantumfizikáról, amire a figyelmünket helyezzük, amiről beszélünk, az láthatóvá válik. Mert meghallják a hangunkat, és azok az alkotó elemek, a atomok, vagy még kisebb részecskék összeállnak fizikai valósággá. A kis újságunkban is egyszer írtam erről. Mondjuk együtt ezt a megvallást. Szüntelen az Úrra tekintek.
Szüntelen az Úrra tekintek.
Így nem rendülök meg soha.
Így nem rendülök meg soha.
Ő kősziklára állította lábamat.
Ő kősziklára állította lábamat.
És megerősítette lépteimet.
És megerősítette lépteimet.
Mindenkor Jézusra tekintek.
Mindenkor Jézusra tekintek.
Aki az Atya jobbjára emeltetett.
Aki az Atya jobbjára emeltetett.
Az Úrra nézek szüntelen.
Az Úrra nézek szüntelen.
Mert jobb kezem felől van.
Mert jobb kezem felől van.
Ezért nem rendülök meg soha.
Ezért nem rendülök meg soha.
Azért örül az én szívem.
Azért örül az én szívem.
És örvend ez az én lelkem.
És örvend ez az én lelkem.
Testem is biztonságban,
gyógyulásban,
és teljes egészségben lakozik. Megismerteted velem az élet útját. Teljes öröm van te nálad. A te jobbodon. Gyönyörűségek vannak örökké. Amen. Halleluja. Egy bizonyságom van még nekem is. Autómat elvittem átnézetni. Azt mondta a szerelő úr, hogy ez a kocsi tökéletes. De gyere, nézd meg a olajszintmérőt, hogy a pálca alja éppen egy picit olajos, annyira lement az olaj. Úgyhogy mit csináljunk fel? Hát mondunk, hogy tegyünk be gyorsan olajat. Tehát nagyon határeset volt az úr, még megmentette, mert jó vagy nélkül komoly problémák lehetnek. Úgyhogy köszönjük az úr kegyelmét, hogy... Van-e bizonyságotok, vagy kérdésetek?
Én csak azt akarom, hogy ugye a nyugdíjmal kapcsolatban már most már 2 éve lesz, hogy várom. És hát én mindig azt mondtam, hogy valamit nem csinálok jól, nem imádkozom jól, nem kérem jól, nem vagyok teljesen szellemben, hogy még mindig nincs, akármennyit imádkozok, hálát adok többször is, és ez nincs meg. És hát Erzsikét halván, hogy a megpróbáltatások. És én most megértettem szombaton is, meg ugye azelőtt is a tanítását, amit, hogy én nekem ez volt, hogy én már fiatal koromban is azt mondtam, hogy elindultam azon az úton, amelyik az út az Istenhez, az Úrhoz vezet, akkor Istent mondtunk mi. És oronat nem térek le. És én most úgy érzem, hogy ez egy megpróbáltatás volt, hogy ugye azért 2 éve várom, hogy legyen, és én akkor sem tértem el, és én akkor is hittem, és hiszek Istenben, hogy van, és ő megsegít. Tehát én ezt az utat választottam, és ő mellettem van, és segít, és tényleg nagyon segít, tehát most már...
Most már így van,
és tudom, hogy ezek az utóbbi álmok, meg látomások, hogy Isten tényleg velem van, és segít, és az angyalok is vannak velem. Mert biztos, az úton is hallom, hogy jár, tehát, hogy jönnek mögöttem, meg a házban is elég sokszor hallom, hogy valami van a konyhában, azt nincs senki, hát ugye egyedül vagyok, de a kajdlónál hallott, szoktam hallani, hogy ott a rendezne valaki az edényeket, aztán mindegy. És ugye van, amikor jó illat is van. És tehát a konyhában érzek egy jó illatot, és akkor bemegyek a szobába, ott már nincs, de a konyhában van, pedig hát ott nincs légfrissítő, nincs semmi a konyhában. És én ezt most azt mondom, hogy hálát adok az Istennek, hogy nekem adta ezt a türelmet, meg ezt az ajándékot, hogy én kibírtam annyi mindent, és még kibírok is az Istenért, az Atyáért, azt mondtam, hogy mindent el fogok viselni. Tehát minden nehézséget, minden, ami van, én azokat félreteszem, és tudom, hogy nekem a jó lesz. Itt is jó lesz nekem a Földön, de ott fent
ott még
jó lesz. Mert én tudom most már a piros kendővel, hogy azelőtt, mikor voltunk, ugye 1 hónappal azelőtt volt ez, hogy a piros kendő mit jelent. Hogy te akkor tisztítottad meg a kezedet.
És a Szentvérrel.
És a Szentvérrel. Tehát én a kendőt láttam, de a Szentvér. És te avval tisztultál meg, hogy most átvetted így szellemileg az egész mindent, amit megértél.
Én is a Szentvére gondoltam, de már mondtam is akkor, hogy
a én is, nekem is rögtön az jött le.
És tehát most engem eléggé, ugye a Katica bogár is a fején, ahogy volt a Verának, és én a tegnap is, meg azelőtt is megkértem az urat, hogy adja nekem egy, hát, hogy tudjam, hogy most mégis mit jelent, mert ugye a kígyónak a fogát kitörtem, és a Verának a fejéről a Katica bogarat, amit levertem, hát nem Katica bogár volt, mert fekete volt a pötyök, hogy a Verának a fejéről lesöpörtem a rosszat, ami volt a feje fölött, ugyan azt lesöpörtem meg. És én úgy örülök, hogy az én kezem csinálta azt. Tehát az Úr által.
Kezedet használta.
És a kezemet használta az Úr, hogy a beállnak le. Meg hát ugye a kígyót annak, hogy ekkora fogai voltak. Hát életemben nem láttam. És így volt a fejem, mert ugye nem tudta becsukni a száját, mert a foga akkora volt. És én így megfordultam, tettem egy fordulatot, és egy bóttal így. És a fej leesett, hát ugye eltött a fogasak, hogy ez így leesett, és akkor kész volt. És azt mondtam, na, te nem
pusztod. A fegyverétől megpusztottad.
Most itt megtölt,
és én is álmodtam kígyókkal, akkor, amikor ő fehér kígyóval, én meg ilyen barna kígyókat, de bent a házba, bent a nyári konyhába, fönt a, ahol a macska szokott néha hesszelni kalaptarton, ott volt kettő, én meg baseball ütött. Én avval agyon csapkodtam őket, és ki a házból, és akkor megyek ki az udvarra, hát ott meg egy olyan, mintha hirtelen meghízott volna, ilyen kövér, mint a disznó, olyan kígyó volt a feje. Na hát aztán elvágtuk a napát, de hogy kivágta el, azt nem tudom, de nem vér jött belőle. Nem vér, hanem fehér. Vagyis olyan, mint a víz ilyen áttetsző, és akkor ilyen, mint a gyöngyöcskék, és mintha mikroszkóppal ezt néztük volna.
Kis buborékok.
És ilyen buborékok, és hogy azok voltak a mérgek benne abba a folyadékban.
Szerintem kapszulák.
Igen. Igen, és hogy na, szóval eltűntek a mérges dolgok.
Halleluja.
Úgyhogy nagyon csaptuk őket.
Én mind mondom, hogy én mind avallottam, hogy ugye én vagyok a rossz, tehát hogy bűnös vagyok valamiben, hogy nem tudok.
Hogy nem jön még az
amelyet.
Igen, és aztán rájöttem, hogy az nem jó, mert még hallottam így, hogy ugye mondták, hogy hát mindig rossz megvallásod van, mindig ez van, mindig az van, és az akkor már úgy voltam, hogy hát
igen,
el is hittem, hát hogyha más is mondja, akkor azt mondom, hogy akkor biztos úgy van, aztán most már tudom, hogy ezt nem fogadom, tehát most már jó ideje ezeket nem fogadom el, és tudom, hogy ez vége mindennek, és azóta tényleg nagyon jól érzem magamat. Amúgy is jól éreztem magam, egészséges vagyok, hála Istennek, és azóta mindig az arcom így van, ha idejövök, akkor tűzben van az egész arcom. És akkor most már tudom, hogy én nem...
Halleluja. Jó, ezek a kegyelem tanítások, mert hát ezek pont arról szólnak, igen, hogy felszabaduljon az ember hite, meg a lelke, meg mindene.
Igen, én most már...
Egész lénye. Köszönjük az Úrnak, hogy már eljöttetek, befogadtátok az igét, és növekszik bennetek. Vagyok külfűzban. Áradj a kenettel!